Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges! Hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét hallgassátok meg János evangéliumának 10., 14. és 15. fejezeteiből válogatott verseket. Eképpen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életem adom a juhokért. Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Felséges Istenünk, alázattal borulunk le előtted, és megszólítunk téged, mint kegyelmes atyánkat. Megvalljuk, hogy megköszönni sem lehet azt az örökkévaló szeretetedet, amellyel ma is hívsz és vársz bennünket. Köszönjük, hogy megengeded nekünk, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk hozzád. Olyan bizalommal, amelyel a gyermek közeledik atyához. Köszönjük, hogy te vársz bennünket, és ennek legfőképpen a te fiadban adtad jelét, hiszen őt elküldted hozzánk, hogy általa legyen út te hozzád. Áldott légy a te fiadért, áldott légy a benne adott minden ajándékodért. Kérünk, hogy most fogadd kedvesen Isten tiszteletünket, hálaadásunkat, melyel megköszönjük neked gondviselő jóságodat, amelyel életünk minden napját, az elmúlt héten is ott voltál és megőriztél. Áld meg, Urunk, számunkra ezt az órát, hogy a te kegyelmed által szolgáljon szívünk megnyugtatására, lelkünk megtisztítására és megerősítésére. Szólj hozzánk kegyelmedből, mutasd meg a krisztusi élet útját és törvényét, hogy bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul legyen számunkra. Istenünk, egy akarattal vagyunk most előtted. Szemünket felemeljük hozzád a magasságba, mert tudjuk, hogy egyedül csak tőled jön a megtartás, a segítség, a vigasztalás, a megújulás. Így kérünk, ne vess el orcád elől, hanem tégy bennünket engedelmes szívű hallgatókká. Hívjuk a te szent lelkedet, hogy gazdagon áradjon reánk. Áld meg az ige hallgatóját.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, ahogy írva található az Mózes második könyvének 20. fejezetében, a 2. és 3. igeversekben. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a mai alkalommal kezdődően 10 vasárnapon keresztül a 10 parancsolatot fogjuk az ige hirdetésekben közelebbről megvizsgálni, Isten mára szóló üzenetét megérteni a 10 igéből, a dekalógusból. Ma az első parancsolatot olvastam fel alapigeként, és ez az első parancsolat 2 részből áll. Egyrészről az első mondata a bevezető, ahogy az írásmagyarázók hivatkoznak rá a preambulum, és ezután következik a 2. mondat, a tulajdonképpeni parancsolat, az első parancsolat. Sokan el sem szokták olvasni a bevezetőket a könyvek elején, hanem egyből rávetik magukat a lényegre. Nem olvassák el, és ezt az el nem ítélhető magatartást kívánta egyszer megfékezni egyik professzorunk, aki a vizsgákon rendszerint az előszóból és a lábjegyzetekből kérdezett. Nyilvánvaló, hogy ezek után már mindannyian elolvastuk az előszókat és bevezetéseket. A 10 parancsolattal kapcsolatban is nagyon fontos elolvasnunk az előszót, mert olyan dolog van benne, ami nélkül nem teljes a többi parancsolat, ami nélkül fals, egy kicsit nehezen érthető, értelmezhető a többi parancsolat. Olyasmit ír le, ami Isten lényének nagyon lényeges tulajdonságát tárja fel. Illetve úgy kéne mondjam helyesebben, hogy Isten tárja fel önmagát. A végtelen Isten a véges embernek ebben az első mondatban. Már maga ez a tény is csodálatos, hogy Isten nem rejti el magát. Feltárja, mond magáról valamit. Engedi, hogy az ember bepillantson az ő lényének a titkába. Tegnapi napon egy felnőtt biblia körrel túráztunk a bükkben, és azon csodálkoztunk el, hogy milyen szép minden, és mennyire jó, hogy Isten így is kijelenti magát, általános kijelentésben, a természet útján. Azonban utána azt is megbeszéltük, hogy milyen jó, hogy van konkrét, kifejezett szava az emberhez, és az így módon megszólított ember még inkább szenzibilis, még inkább érzékeny az általános kijelentésre, a természetre, a történelemre és a lelkiismeretre. Igen, Isten különösképpen is kijelenti magát. Ez található a Szentírásban. Elmond magáról valamit. Nem tartja titokban lényét teljes egészében, hanem enged bepillantást olyan részekbe, amelyek rejtve vannak az ember előtt. Ehhez méltóan, alázattal, levet sarúval figyeljünk az ő szavára, mi az, amit elmond magáról. Isten legközvetlenebb ön kijelentései azok az ígék, amelyek azzal a formulával kezdődnek, hogy én vagyok. Az ige olvasás alkalmával Jézus 3 ilyen én vagyok kijelentéséből hallhattunk. És maga az alapige is ilyen formulával kezdődik, én vagyok. Azt érezhetjük, Isten szavát hallva, hogy ez egyedül az ő szájába illik. Az ember nincs olyan méltóságban, hogy kimondhassa valóságosan, hitelesen azt, hogy én vagyok. Így ír erről Hanvas Béla. Csodálom azt, aki azt, hogy én, az önérzet kellő hangsúlyával ki tudja ejteni, bár egy csodálat nincs fenntartás nélkül. A gyanakvást valamely önállításra nem tudom elfojtani. Beszédben még hagyján, de a nyilvánosság előtt. Sőt, ha valaki leírja, hogy én, mindig kétes, hogy az ír, aki ír. a magam részéről az egyes szám első szemét nem tudom teljesen irónia nélkül kimondani, még kevésbé leírni, mintha azt mondanám magamról, hogy Úr. Mikor a haszi történetről tudomást szereztem, különösen kielégített. Valaki kopog, és a rabbi azt kérdezi, ki az? Én vagyok, szól a válasz, mire a rabbi méltatlankodva felnéz és így szól, ki az, aki Istenen kívül magát énnek meri mondani? Eddig az idézet. Érezzük ebből is, és sejtjük, hogy az ember önmaga előtérbe helyezése mindig hamis, mindig fals, és soha nem hiteles teljesen. Nem hiteles teljesen, ha egy ember mondja ki magáról, én vagyok. De mit is mond magáról ő? Elmondja, hogy ő, Jahve, a szabadító Isten. És ez az első szava Izrael irányába. Ez az első szava az emberhez is, hozzánk. Kedves ember, ha nem tudnád, akkor én elmondom, hogy én vagyok a szabadító. Hihetetlen megtapasztalás volt ez Izrael számára, akkor, amikor a 10 parancsolatot Mózesen keresztül átadta Isten a népnek. Hiszen még emlékezhettek a szabadításra. A néhány nappal, néhány héttel korábban történt eseményekre. Még megborzontak akkor, amikor eszükbe jutottak a csodák, amelyek segítségével Isten kihozta őket Egyiptomból. Igen, eszükbe juthatott még a bennük elevenen élő rabságnak az emléke. És ehhez képest ott a sínai félszigeten, a Hóreb hegyének tövében ez a nép már szabad. És azért szabad, mert valaki megszabadította őket. Nem csak úgy történtek a dolgok, nem csak úgy adhok módon, véletlenszerűen megszabadultak, hanem valaki megszabadította, valaki cselekedte mindezt. Igen, ő a szabadító. Az ember a civilizáció folyamán eljutott odáig, hogy a szabadságot a társadalmi rend, a társadalmi együttélés alapjának tette meg. Ezt szeretnénk most már mindannyian leginkább kiteljesíteni. Tette és teszi mindezt úgy az emberiség, hogy elhallgatja vagy elfelejti, hogy a szabadság az soha nem érdem. A szabadság az soha nem juss, hanem ajándék. Szabadító nélkül beszélni a szabadságról nincsen semmi értelme. Ez olyan, mintha Mózes azt mondta volna az égő csipkebokornál, a szabadítást felajánló, önkijelentő Istennek, aki mikor kérdezte, hogy mi a neved, akkor azt mondta, hogy a vagyok, vagyok. Ennek az Istennek azt mondta volna Mózes, hogy köszönöm Istenem, majd én megoldom, és ezek után elment volna Egyiptomba, és elmondta volna a zsidóknak, hogy hát kedves zsidó testvéreim, ti tulajdonképpen szabadok vagytok, ez jár nektek, ez az alapjogotok. Szítsunk felkerést, forradalommal győzzük le a fáraót, és szerezzünk érvényt ennek a jusnak, ennek a jognak. Mennyire fals és mennyire nevetséges magatartás lett volna ez Mózes részéről. Pedig a mai világban nagyon sokan így utasítják el a szabadítót, aki kijelenti magát nekik. Jézus a megváltó. Hiszen én szabad vagyok. A köztársaság alkotmánya, 55. paragrafusa kimondja a szabadsághoz való jogot. Sokan nem veszik észre, hogy ez nem egy automatikusan történő dolog, hanem a szabadságot valaki ajándékba adja nekünk. Nem veszik észre, hogy szabadító nélkül rabságban vannak vágyaik, körülmények, testiség, sőt túlvilági erők rabságában, összefoglalva a bűn rabságában. Isten tehát legelőször elmondja azt, hogy ő szabadító. Azért fontos ezt a 10 parancsolat elején elmondania, hogy értsék az emberek, még mielőtt bármit kérnék tőled, ezt szeretném mondani, hogy egy nagy dolgot már tettem, érted? Olyan ez, mint amikor az anya neveli a kisgyermeket. Éveken keresztül, az első 3-4 esztendőben fürdeti, pelenkázza, eteti, orvoshoz viszi, énekel neki, verset mond, éjszakázik néha, mossa, vasalja ruháit. Aztán a gyermek elér egy kort, és egy kort után már bizonyos dolgokat megkövetelnek a szülők. Megszokatják, hogy bizonyos normákat meg kell tartani. Nem lehet csak úgy élni. Így volt Izraellel is Isten. Eleinte, mint egy jó édesanyja, pátyolgatta, néppé formálta őket, ellátta őket, megszabadította őket, és utána mondja el csak, hogy most már a jó együttélés érdekében ezeket az ígéket, ezeket a parancsolatokat be kellene tartani. Így volt tehát Isten is a néppel. Először elmondta a bevezetőben, hogy én vagyok a szabadítód, és utána elmondta a parancsolatokat. Jó lenne minden parancsolat előtt ezt is elolvasni, vagy legalább oda gondolni. Én vagyok a szabadítód, tisztelt szüleidet. Én vagyok a szabadítód, ne ölj. Én vagyok a szabadítód, ne kívánd a másét. Isten a szabadító. Úgy is mondhatnám a bűn, börtön egzisztenciájában élő embernek, hogy Isten Jézus Krisztus. Hiszen ugyanaz a szándék és akarat nyilvánult meg a Vöröstengernél, a Golgotai kereszten, és a mi személyes életünknek a megváltozásában, a megtérésünkben. Isten megszabadított. Parancsolatok eredeti nyelven megfogalmazása, rátérve én már az első parancsolatra, lehetőséget ad arra, hogy ne csak felszólító módként, hanem jövő időként is fordítsuk. Tehát lehet úgy is fordítani, ahogy egyébként a Szentírásunk hozza, ne legyen más Istened rajtam kívül, de lehet úgy is, hogy én vagyok a szabadítód, nem lesz más Istened rajtam kívül. Azért élhetünk a nyelvi lehetőséggel, mert annak, aki nem élte át a szabadítást, aki idézőjelben átugrotta a bevezetőt, az ő számára a 10 parancsolat valóban törvény. Valóban felszólító mód és utasítás. És hozzá kell tenni az új szövetség tanúságtétele szerint betarthatatlan utasítás. Egy iga, egy nehéz törvény, egy norma, amelyet be kell tartani. Igen, nekik, a szabadítást át nem élőknek ez valóban felszólító mód és parancsolat. Azonban aki átélte a szabadítást, annak a természetes folytatása, a bevezető, a szabadítás természetes folytatása az, hogy megtartom a 10 parancsolatot, mert így tudok élni boldogságban, békességben, Istennel és embertársaimmal. Hiszen tudjuk jól, hogy a 10 parancsolat első kőtáblája tartalmazza az Istennel való kapcsolatunk rendezését, hogy milyen utasítások mentén kell élnünk vele való életünket. A második kőtábla pedig azt tartalmazza, hogy embertársainkkal hogyan kell együtt élnünk. Ezért jobb talán, hogyha nem csak parancsolatnak, nem csak 10 parancsolatnak hívjuk, hanem mondjuk azt a régebbi kifejezés, hogy ez a 10 ige, amely a hálaadás és a teljes szabadság útja. Így hangzik az első, tehát ne legyen más Istened rajtam kívül. Abban a korban sok látható istenség volt, szobrok, képek formájában. Az ember hierarchiába rendezve képzelte el az Istennekkel benépesített eget. Akkoriban, bár nem előzmény nélküli, mégis különlegességnek számított ez az első parancsolat, és az, ami ebből fakad, az, hogy egyetlen egy Istenbe hittek az izraeliek. Ne legyen más Istened. Jelentette ez azt, hogy a más népek sokkal konkrétabb, többszínűbb, kézzelfoghatóbb isteneitől el kellett fordulni. Pedig az lett volna a könnyebb út, hogyha Jézus példázatát akarom erre alkalmazni, az lett volna a széles út. Azon lehetett volna könnyebben előre menni, mert ha nem volt termés, akkor imádkoztak Bálhoz, termékenység istenéhez. Ha nem volt eső, imádkoztak az eső istenéhez. Hogyha nem volt termékeny egy állat, akkor imádkoztak egy másik istenhez. ha nem volt tűz, akkor a tűzistenéhez, és így lehetne az élet minden egyes részét felsorolni, mert minden egyes részének az életnek voltak istenei. Isten kizárólagosságot követelt meg ezzel szemben az izraeliektől. És gondolhatnánk a szkeptikusabb emberek, hogy ez nem szép dolog Isten részéről. Azért megszabadítani egy népet, hogy utána kizárólagosságot követeljen meg. Azonban fel tudjuk oldani ezt a látszólagos ellentmondást, ha belegondolunk abba, hogy mit jelent a mai kor emberének ez a parancsolat, ne legyen más Istened rajtam kívül. Természetesen, ha valaki nem hívő, vallás nélküli ember, először ezt hallja, azt mondaná, azt mondhatná, korszerűtlen ez a parancsolat. Hiszen manapság inkább istentelenség van, mint hogy több istenhit. De ha rájövünk arra, hogy az istentelenség nem más, mint rabság, mint apró, kicsi, személyes istenkéknek a basáskodása a mi életünk felett, akkor rájövünk arra, hogy valóban szükség van szabadítóra. Valóban ő a szabadság záloga. Rabságunk nem más, mint a látható világhoz ezer szállal való kötődésünk, begyökereződésünk. Igen, azt gondolja az ember, hogy istenség nélkül szabad, mint egy madár. Rá kell jöjjön arra, hogy még sajnos a legkisebb rossz szokásunkról is olyan nehezen tudunk lemondani, hogy nehéz azt gondolni magunkról, hogy valóban szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk. Sokan azt gondolják magukról, hogy nagy lelkűek, nagy vonalúak, de akár néhány forintért is több kilométert képesek megtenni, hogy az olcsóbbat vegyék meg. Aztán gondolja magáról sokszor az ember, hogy szeretem a másikat. Ez a szép, kellemes, bizsergő érzés van benne. Szeretem a másik embert, de amikor a másik embernek egy kicsit jobban megy, egy kicsit jobb, szebb házat, autót, vagy bármi más tud venni magának, akkor nagyon sokszor az irigység van bennünk. Ezekből a példákból láthatjuk, hogy mennyire kötődünk ehhez a világhoz. Mennyire rabságban vagyunk, a saját gondolataink, kicsinyességünk, saját vágyaink rabságában. És mennyire távol vagyunk a szabadság Jézusi mércéjétől. Ezen mit mondott Jézus János evangéliumának 12. fejezetében? Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Azt mondja el ezzel az Úr Jézus, hogy ne eresz túl mély gyökereket ebben a világban. Ne bízzál túlságosan a világ dolgaiban, azokban a dolgokban, amelyekben egyébként szinte mindenki bízik, amire alapozza az életét. Mert igen, jön majd az árvíz. Ha nem is ebben az életben, ha nem is most, nem is holnap, vagy ebben az esztendőben, de egykor bizonyosan eljön egy árvíz, amikor kiderül, hogy milyen alapokon áll az életünk. És hiába gondoljuk azt, hogy megalapoztuk, biztonságban vagyunk, hogy ezt az életet semmi nem tudja megingatni, az igazi begyökerezettség az nem lefelé történik, nem a földbe, hanem az égi szférába, az Isten közelébe. Ezért mondja Máté evangéliumában az Úr Jézus, ne gyűjtsetek magatoknak földi kincseket, mert megemészti a moly és a rozsda, hanem mennyei kincseket gyűjtsetek magatoknak. Ez jelenti az, hogy ez életet, e világot gyűlöljük, és így őrizzük meg a mi életünket az örök életre. Mindezek arról szólnak, arra intenek bennünket önmagunkba nézésre, hogy mennyire kiszakíthatatlanul belegyökerezett a világba a mi életünk. Mennyire ragaszkodunk minden egyes darabkájához, és milyen nehéz lemondani ezekről, a megkötözöttségekről. Gondoljunk csak arra, hogy milyen nehéz egy rossz szokást, dohányzást, kávézást, vagy egyszerűen egy apró, ártalmatlannak tűnő kicsikek is szokást a napi ritmusunkból kiiktatni. Az ember kellemetlenül, kényelmetlenül érzi magát, és azonnal szeretne újra belemenni abba a szokásba. Mennyire belegyökerezik életünk ebbe a világba, és mennyire szükségünk van a szabadításra, hogy legyen egy Isten, ő legyen a mi szabadítónk, akibe vethetjük a bizalmat, Krisztusban tehát szabadító Istenünk van. Ez azt jelenti, hogy nem a rossz szokások, nem a vágyak, nem az önzés az Úr a mi életünkben, de nem is az étel, az ital, a szenvedélyeinknek a tárgyai. Olyanok a világnak a dolgai, mint a száraz levelek, amelyeket még egy kis lágy szellő is elfúj. De van egy stabil dolog, aki mindenek felett áll, aki életet ajándékozott, és folyamatosan életet ajándékoz. Aki megszabadított, és folyamatosan megszabadít, aki erőt adott, és folyamatosan erőt ad. Akin kívül nincs más Isten. Legyen sajátunk, saját személyes hitvallásunk ez a mondat. Van szabadítom, rajta kívül nincs más Isten. Ő szól most hozzánk. Jöjj hozzám, mert én vagyok. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Megvalljuk előtted, hogy életünk mennyi részében tőled távol vagyunk, és mennyire a földön élünk. Mennyire kötődik a mi életünk a földi dolgokhoz. Nehéz megszabadulni ezektől, pedig emlékezünk arra, amikor elhívtál bennünket, és Jézus által megmostál a mi bűneinktől. Istenünk ad, hogy újra átérhessük a te szabadító kegyelmedet. Mert bár akkor megtisztítottál, de ó emberünk még mindig nagyon eleven és aktív. Így kérünk áld meg a mi életünket, akkor, amikor jobbá szeretnénk azt tenni, ad, hogy ne az önhitség, ne az önbizalom, ne hamis dolgokba vetett bizalom mentén tegyük ezt, hanem a te erőd által. Kérünk áld meg így személyesen, egyen-egyenként a mi életünket, és könyörgünk azokért, akiket szeretünk, akikkel közösségben vagyunk, családi, gyülekezeti, baráti, munkahelyi közösségben. Ad, hogy egymást tudjuk erősíteni, életünk bizonyságával többiek hitét elősegíteni. Kérünk áld meg gyülekezetünket, ad, hogy lehessünk hegyen épített város, áld meg anyaszentegyházunkat, és kérünk áld meg azt a népet, amelynek tagjai vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Halld meg Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül Úr. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.